Ahogy az előbb a bevezetőben elhangzott, most nem én fogok tanítani, hanem Bence, Béres Bence. Szerintem legtöbben már ismeritek őt. Hosszú hónapok óta most már velünk vagy, és nagyon örülünk neki. Így általában gitár van a kezébe, vagy kahonon ül, és akkor zenél. És egyszer beszélgettünk, és kérdeztem, hogy neked így mire van ajándékod. Mert azt gondolom, hogy nekem az egyik legfőbb felelősségem, hogy segítsek nektek kibontakozni az ajándékaitokba. És akkor mondta, hogy lehet, hogy van a tanításhoz. És mondtam, hogy jó, akkor ez szuper, akkor ezt teszteljük le. Úgyhogy eljött a nap, és nem, egyébként az a biztató nekem, hogy hétközben én nem olvastam végig a jegyzetét, mert megbíztam benne, de ránéztem, és olyan profin meg van csinálva, hogy mondom, ez biztos, hogy jó lesz ez a tanítás. Úgyhogy kérlek, hogy figyeljétek a tanítását nagy türelemmel, szeretettel, ilyen nyitott szívvel, és én meg a gyerek foglalkozó helyiségből fogok drukkolni neked, mert ez lesz a második vasárnap, hogy a feleségem bent tud lenni az Isten tiszteleten, amióta elindult a gyülekezet, úgyhogy Isten áldjon a tanításba, ti meg hallgassátok szeretettel. Az egyetlen, a saját, megismételhetetlen Béres Bencét.
Sziasztok! Nem vagyok Béla. Sajnos túl sokszor követi ez a mondat azt, hogy sziasztok az én számból, úgyhogy. Na hát üdvözlök én is mindenkit. Most, hogy Attila kiment, akkor most már beszélhetünk igazi dolgokra. Bízom benne, hogy mindenki kipihenten ül itt. Bízom benne, hogy azért valamennyire jó lesz a tanítás. Meglátjuk, nem rajtam múlik. Vagy hát legalábbis annyi imá történt itt ma reggel, értem, hogy bízom benne, hogy nem rajtam fog múlni. Ma tovább mennénk Lukácsban, és ahogyan eddig szoktunk, kicsit kijjebb megyek, túlságosan úgy érzem, hogy hangszerekkel vagyok körülvéve, és nem szeretem a hangszereket, ezért gitározok. Alapvetően arról, vagy úgy zajlanom a tanítás, bízom benne, hogy nem lesz túl rövid, hogy hoznék néhány gondolatot, amit úgy érzem, hogy Isten megmutatott nekem ez a szakasszal kapcsolatban, ahogy megyünk. Olvasnánk az igét, kibontanánk az igét, visszacsomagolnánk az igét, és utána hazamennénk. Ez nagyon egyszerű. Én már nem is kellek ide. Mivel nem sikerült, azt mondta Attila, hogy nem lesz vetítésem, ezért remélem, hogy mindenki hozott Bibliát. Úgyhogy szeretném, hogyha azzal indítanánk az alkalmat, hogy Lukács 8-hoz lapozunk. Tehát Lukács 8, 25. verset fogjuk kezdeni az alkalmat, aztán imádkozni fogok egyet, és akkor utána belemélyedünk egy kicsit jobban az igébe. Tehát a Lukács 8:25-nek a második fele úgy hangzik, hogy ők pedig megrettenve és csodálkozva így szóltak egymáshoz. Hát ki ez, hogy a szeleknek és a víznek is parancsol, és azok engedelmeskednek neki? Röviden imádkoznék az alkalomért. Mennyei Atyám, én hálát adok azért, hogy itt összejöhetünk a házadban, hogy téged dicsőíthetünk, és veled lehetünk, és egymással lehetünk, és egymáson keresztül is megismerhetünk téged egyre jobban. Uram, köszönöm azt, hogy egy ilyen szuper dicsőítő csapatunk van, akik be tudnak minket vinni a te közeledbe, akik tudnak segíteni a te dicsőítésedben. Uram, köszönöm Attilát, hogy ezt a gyülekezetet összetartja, és Uram, köszönöm azokat, akik most vannak itt először, vagy már nagyon régóta járnak, de ezt a közösséget alkotják. Kérlek, hogy a mai alkalommal is szólj hozzánk az igéd által. Fiad nevében. Ámen. Találkoztunk ma reggel már Istennel? Igen? Na, ennek örülök. Bízom benne, hogy most is fogunk. Alapvetően, amivel kezdeném, az egy nagyon érdekes gondolat. Június végén elmegyünk kenúzni. Nem tudom, hogy hányan jönnek, jelentkeztek-e már, akik jönnek. Bízom benne, hogy mindenki jelentkezett, már nekem még nem sikerült. Tudom, szörnyű. Úgyhogy most, hogy június végén elmegyünk kenúzni, úgy döntöttem, hogy itt két hónappal azelőtt, hogy kenúzni megyünk, már ideje lenne felkészülni. Úgyhogy egy kicsit vizitúrákról fogunk beszélgetni mai napon. Igaz, bibliai vizitúrákról, de hát ki tudja, ők nem vadvízi elvesztek-e annó. Hányan voltatok már esetleg vadvízi elvezni, kajakozni, kenúzni, vízen egyáltalán? Nem baj, akik nem voltak, titeket is szeret Krisztus, veletek vagyunk, és imádkozunk értetek. Szóval, én mindig is szerettem volna elmenni raftingolni, remélem, alapvetően nem szeretek nagyon poénkodni, mert az én humorom kifejezetten száraz, akik ismernek, ezt már tudják, úgyhogy remélem, hogy ezt megbocsátjátok nekem. Tehát, én mindig is el akartam menni raftingolni, és aztán elkezdtem videókat nézni az interneten, mert hát akinek nincsen pénze rá, az elkezd videókat nézni róla az interneten. És rábukkantam egy videóra, ami a vizet nem csak izgalmasnak írta le, nem csak olyannak írta le, ami vár és csábít, hanem valami sokkal veszélyesebbnek, valami sokkal gonoszabb dolognak is. És szeretném, hogyha megnéznénk most gyorsan egy ilyen videót így bevezetésként. A videóban, amit most megnéztünk, láttunk egy csapat embert, akik kaladra vágyva úgy döntöttek, hogy kimennek a Grand Canyonba, beülnek egy csónakba, és eveznek egyet. Láttuk azt, hogy mekkora hullámokkal kell megküzdeniük. Láttuk azt, hogy valaki ki zuhant a csónakból, és hogyha nincsenek ott a társai, nincs ott senki, aki őt megfogja, akkor ő talán oda is veszett volna. Ma egy hasonló helyzettel fogunk találkozni a Lukácsban, nem lesz ennyire sok mentőmellény benne, de meg fogjuk nézni ezt a történetet azért, hogy jobban érezzük annak a súlyát, amit Krisztus néhány verssel ezelőtt a történet előtt mond. Úgy fogunk menni, hogy szeretnék egy fő gondolatot hozni, és akkor utána olvassuk az igét, majd kibontjuk, és újra visszatérünk a fő gondolatra ilyen szép Attilásan. Úgyhogy menjünk a Lukács 8.22-höz, és innen szeretnék felolvasni néhány verset. Történt egy napon, hogy Jézus tanítványaival együtt hajóra szállt, és így szólt hozzájuk. Menjünk át a tó túlsó partjára. El is indultak. Miközben hajóztak, ő elaludt. Ekkor szélvihar csapott le a tóra, és a hajó kezdett vízzel megtelni. Úgyhogy veszélyben forogtak. Ekkor oda mentek hozzá, felébresztették, és így szóltak. Mester, mester, elveszünk. Ő pedig felkelt, ráparancsolt a hullámokra, mire azok lecsillapodtak, és csendesség lett. Aztán ezt kérdezte tőlük, hol van a ti hitetek? Ők pedig megrettenve és csodálkozva így szóltak egymáshoz. Hát ki ez, hogy a szeleknek és a víznek is parancsol, és azok engedelmeskednek neki? Kicsit kibontva, mit is látunk ebben a részben? Elég egyenesnek tűnik a dolog. Krisztus ott áll, ő azt mondja, hogy minden vihart le tud csendesíteni, kilép a hajóból, csak úgy szól egyet, és már egyből nincs is semmi probléma. Azt látjuk, hogy bármilyen is legyen az a szélvész, bármilyen orkán, bármilyen hatalmas vihar jön az a mi életünkben, bármilyen probléma, hogy a tanítványok életében is, Krisztus egyszerre megoldás az emberi oldalra is, mert megnyugtat minket, mert ott van velünk. És ő egyszerre megoldás a körülményekre is, mert segít nekünk átjutni azokon a problémákon, amikkel találkozunk, amikkel szembe megyünk. Elképzelhetjük azt is, hogy hányan lehettek aznap ezen a tavon. Hányan lehettek azok kint, akik nem Krisztussal ültek egy csónakban, és akik azt gondolták, hogy hát ténylegesen itt a vége. Azt olvassuk a kommentárokban, különböző helyeken azt írják, hogy még azok a halászok, akik Jézussal voltak, még ők sem merészkedtek ennyire mélyre be a tóba, mint ahol ők itt most voltak. Ennyire veszélyes területre bemerészkedtek Jézus után. És mégis azt látjuk, hogy ezek a tanítványok, akik megtették ezt a lépést, beültek a hajóba, ott voltak Krisztussal, azok a tanítványok, akik néhány héttel korábban azt látták, ahogyan Krisztus feltámaszt embereket, ahogyan Krisztus meggyógyít embereket, ezek a tanítványok még mindig azt gondolták, hogy el fognak veszni. Ott ültek Krisztustól néhány méterre, és még mindig azt gondolták, hogy el fognak veszni. De talán menjünk ennél is korábbra vissza. Jézus azt mondja, az az első mondat, ami tőle elhangzik ebben a néhány igében, amit olvasunk, hogy menjünk át a tó túlsó partjára. Felhívja a tanítványokat arra, hogy üljünk be vele egy hajóba, hogy a tanítványok üljenek be vele egy hajóba, és induljanak el. Menjenek utána oda, ahova ő szeretné, hogy menjenek. Ezt, hogyha kicsit a saját életemmel, a saját életünkkel párhuzamba szeretném hozni, akkor azt látom, hogy ez a hívás pont olyan, mint amikor mi döntünk amellett, hogy Krisztussal szeretnénk leélni az életünket. Krisztus minket is hív folyamatosan, azt mondja, hogy egy útra szeretném, hogy mellém szegülj. Azt mondja, hogy szeretném, hogyha ha itt lennél velem, és együtt eljutnánk valahova. És hogyha én úgy döntök, hogy ezt elfogadom, és beülök ebbe a hajóba, akkor ő megígéri, hogy ott lesz mellettem, és lecsendesíti az összes vihart, ami az életben kerül. Amikor személy szerint én nem igazán vagyok olyan ember, aki szeret könnyen megnyílni, ez talán az utóbbi 8 hónapban feltűnt azoknak, akik az utóbbi 8 hónapban találkoztak velem. De ha nem haragszotok, akkor ezt pótolva talán kicsit szeretném személyesebb illusztrációkkal hozni az igét. Tehát amikor én 17 évesen elfogadtam azt, hogy Krisztus hív, és beültem ebbe a hajóba, akkor ugyanúgy, mint a tanítványok, elkezdtünk egy utat. Hogyha a következő versre megyünk, ahol azt írja az ige, hogy miközben hajóztak, ő elaludt. Ugyanezt a párhuzamot látom az életemben, és sokszor van olyan, amikor azt hiszem, hogy Jézus, mintha nem lenne ott, mintha úgy vagyok ott, mintha egyedül lennék. Azt érzem, hogy oké, most már elindultam ezen az úton, de hogy senki nem fogja a kezemet, senki nincs, aki itt van mellettem, valaki olyanhoz beszélek, aki totál láthatatlan valaki, és így most így mit csinálok amúgy az életemmel. Ahogyan a keskeny úton járunk, sokszor fog az velünk szembe jönni, hogy úgy érezzük, hogy egyedül vagyunk. Én is, ahogy egész életemet abban a tudatban töltöttem, hogy Isten létezik, egy evangélikus családban nőttem fel, úgy nem tapasztaltam meg őt, nem láttam őt, nem éreztem őt. És valahol ez az a pillanat, ahol át szokott bennünk fordulni valami. A következő vers így szól. Ekkor szélvihar csapott le a tóra, és a hajó kezdett vízzel megtelni, úgyhogy veszélyben forogtak. Ez az a pillanat, amikor azt érezzük, hogy bár eldöntöttük, hogy Krisztussal járunk, bár eldöntöttük, hogy belépünk a hajóba, mégse tapasztaljuk őt, és még mellette jönnek az esőfelhők, és még mellette kin vagyunk a vízen, és összetörik a hajónk, és így nem történik semmi, csak így elsüllyedünk. Ez az az érzés, amikor ez az ige, hogy ekkor csapott le, vagy ekkor szélvihar csapott le a tóra, ez így különösen érdekes. Én 15 éves korom óta árva vagyok, és az, hogy egy olyan helyről jövök, ahol bár egész életemben tudtam azt, hogy Isten létezik, de nem voltam hajlandó elfogadni azt, vagy nem gondoltam bele abba, hogy milyen lehet, amikor ténylegesen Krisztussal él valaki, és jön egy ilyen szélvihar, és elkezd a hajó vízzel megtelni, úgyhogy veszélyben forgunk. Valószínű, hogy bennem is megfordult volna az a gondolat, ami a tanítványokban itt a csodák után a mindenféle hatalmas ezreknek való tömeg előtti beszéd után, hogy Mester, elveszünk. Vagyok én, vagytok ti, akik látunk emberek életét megváltozni egyik pillanatra a másikra is. És valahogy úgy érzem, hogy ettől függetlenül mégis ott van az a pillanat, hogy de Mester, elveszünk. Hiába látom azt a csodát, hiába látom azokat a dolgokat, azokat a jeleket, amik egy-egy pillanatban vannak, de Mester, elveszünk. Szeretném, hogyha elgondolkodnánk kicsit azon, hogy melyek azok a boldog helyzetek, azok a szituációk, amiket megosztunk Istennel. Melyek azok az örömök, azok a pillanatok, amikor nem kerülgetnek gondok, és ezt csak így odavisszük, csak így letesszük. Mikor tudunk szüntelen hálát adni, mikor tudunk minden pillanatban Istennel lenni, ha egyáltalán van ilyen. Néha eszünkbe jut ugyan megköszönni azokat a dolgokat, amiket kapunk, azokat a dolgokat, amiket egyébként nagyon sokszor természetesnek veszünk, de hogyha ezzel kontrasztba állítjuk azokat a pillanatokat, amikor valami baj van az életünkben, akkor azt látjuk, hogy a bajt hajlandóak vagyunk az utolsó centig leírni. Hogy a problémának milyen oldalai vannak, hol szeretnék megoldást, milyen megoldást szeretnék. De amikor valahogy minden rendben van, akkor legalábbis én, de úgy gondolom, hogy sokan vagyunk ezzel így, nehezebben lépünk oda Isten elé. Ő pedig felkelt, ráparancsolt a hullámokra, mire azok lecsillapodtak, és csendesség lett. A vihar elült, a hajó nem rázkódott tovább, a víz is felszáradt a hajóból, és csak csendesség lett. Egyedül 17 évesen, amikor 2 évvel voltam azután, hogy éppen csak belekezdtem a nagybetűs életbe, mert muszáj volt, egyszer csak azt éreztem, amikor beültem ebbe a hajóba, hogy csendesség lett. Ez nem azt jelenti, hogy a problémák eltűnnek rögtön, hiszen ettől függetlenül még van szél, meg van eső, meg vannak különböző dolgok az életünkben. De azt látom az igében, hogy van egy ígéretünk arra, hogy Krisztusban ezek csak körülmények, amik nem fogják befolyásolni azt, hogy milyen a mi utunk a túlpartra, milyen a mi utunk, amikor hajlandóak vagyunk beülni Krisztus mellé. Aztán ezt kérdezte tőlük, hol van a ti hitetek? Ők pedig megrettenve és csodálkozva így szóltak egymáshoz. Hát ki ez, hogy a szeleknek és a víznek is parancsol, és azok engedelmeskednek neki? Az első gondolat, amit szeretném, hogy elvigyünk, az az, hogy Krisztus valóban minden vihart le tud csendesíteni. Ezzel párhuzamba szeretném, hogy elvinnénk egy kérdést a mi szívünkben. Hol van a mi hitünk? Meg tudjuk-e fogni ezt a hitet? Tudjuk-e azt mondani, hogy én vágyom arra, hogy minden nap találkozzak Istennel? A második gondolat, amit szeretnénk, hogy magunkkal vigyünk, ez az egyel előtti szakaszhoz kapcsolódik. Így, hogy beszéltünk egy kicsit arról, hogy Krisztus minden vihart le tud csendesíteni, hogy ő valaki olyan, aki ténylegesen hatalmas dolgokat tud végrehajtani. Így nekem sokkal többet mond az a szakasz, az a rövid néhány vers, 2-3 vers, ami ezelőtt van a Bibliában. A Lukács 8:19-21 ezt írja. Egyszer elmentek hozzá, anyja és testvérei, de nem tudtak Jézushoz jutni a sokaság miatt. Ezért tudtára adták, anyád és testvéreid kint állnak, és látni szeretnének. Ő azonban így válaszolt, az én anyám és az én testvéreim azok, akik Isten igéjét hallgatják és megtartják. Volt már olyan pillanat az életünkben, amikor azt gondoltuk, hogy Krisztussal lenni az valakinek a kiváltsága, valakinek a joga, de hogy így nem mindenki élhet ezzel. Volt már olyan pillanat az életünkben, amikor azt gondoltuk, hogy nagyon sok mindent kell elérnem ahhoz, hogy én méltó lehessek arra, hogy Krisztussal együtt lehessek. Annak fényében, hogy az előbb látom, hogy ő még a viharok fölött is uralkodik, nemhogy egyéb apró dolgok fölött, mint például emberek kezeinek a meggyógyítása. Ez egy olyan hatalmas kérdés tud az emberben lenni, hogy vajon akkor én hogyan megyek oda Istenhez? És itt találjuk a választ, az én anyám és az én testvéreim azok, akik Isten igéjét hallgatják és megtartják. Abban a korban, kis kortörténet, a zsidók között szokás volt egymást testvéreknek és az idősebbeket anyáknak, apáknak tisztelni. Tehát alapvetően azok is, akik nem voltak vérrokonok egymással, ők is úgy tekintettek egymásra, mintha testvérek lennének, és az idősebbekre úgy, mintha atyák és anyák lennének. Ugyanakkor nem látjuk azt a zsidó közösségben, hogy valaki ezt a kapcsolatot, ezt a hitbeli kapcsolatot, az istenbeli kapcsolatot előbbre helyezné, mint a vérkapcsolatot. Azt látjuk, hogy mindig sokkal fontosabb az, aki ténylegesen a családom, mint azok, akik Krisztusban a családom. És aztán jön egy ember, akiről azt hiszik néhányan, hogy tanító, azt hiszik néhányan, hogy ő a megváltó, néhányan meg azt hiszik, hogy csak egy véletlenszerűen ide csöppent idegen valaki, és ő ezt félreteszi, és azt mondja, hogy nem. Azok, akik Istenben velem vannak, ők az én testvéreim. Ők az én anyám, és ők az én apám. Jézus azért jött, mert nekünk szükségünk volt rá. Nem azért jött, mert újabb sztenderdeket szeretett volna felállítani, csak egyszerűen azért jött, hogy mindenki, aki él és mozog, megtapasztalhassa Isten, megtapasztalhassa azt, hogy milyen kapcsolatban lenni Istennel. Hiszen semmi nem fogható ahhoz az időhöz, amit Istennel töltünk. Ugyanakkor azt látjuk, hogy azt gondolja a család, hogy azért, mert ők vérrokonok, őnekik van egy különleges joguk, ővelük máshogy fog foglalkozni valamiért Jézus, és aztán nem. És aztán odalépünk, és minket ugyanúgy köszönt, ugyanúgy vár minket a hajóba, ugyanúgy várja azt, hogy vele elinduljunk egy úton, mint hogyha vér szerint is kapcsolódnánk hozzá. Nagyon szeretem Jakab levelét, és úgy érzem, hogy amit itt Lukácsban elhangzik, ehhez kapcsolódik Jakab levelének első fejezete 22. vers, ami így szól, hogy az igének pedig megtartói legyetek, és ne csak hallgatói. Ennek van még egy utolsó része, amire majd mindjárt visszatérek, de előtte szerettem volna alátámasztani még azt, hogy azt mondja Jézus, hogy az én anyám és az én testvéreim azok, akik Isten igéjét hallgatják és megtartják. Azt mondja, hogy valóban van egy ilyen elit, akik az én anyám és az én testvéreim, de ehhez nem kell semmi más tennem, csak hallanom az igét, és utána megtartanom az igét. Nem kell semmi különleges rítusokon részt vennem, nem kell azt mondanom, hogy akkor én innentől nem eszek húst, mert hogy én amúgy vegetáriánus vagyok, a legjobb dolog a világon, ajánlom mindenkinek. De hogy ettől függetlenül bármit is teszünk, hogyha hallgatjuk és megtartjuk az igét, akkor Istenben vagyunk. A Jakabban lévő ige úgy fejeződik be, hogy ugye azt írja, hogy az igének pedig megtartói legyetek, és ne csak hallgatói, és úgy fejezi be, hogy megcsalván magatokat, vagy hogy ne csapjátok be magatokat, attól függ, hogy milyen fordítást olvasunk. Nagyon fontos úgy gondolom azt látni, amit ez az utolsó rész mond, hogy ne higgyük azt, hogy valami olyanra vagyunk jogosultak, amire mások nem. Hogy ne gondoljuk azt, hogy megvehető az üdvösség. De cserébe ne is gondoljuk azt, hogy be tudjuk akár magunkat, be tudunk ezzel mást csapni. Hogy tudunk úgy viselkedni, vagy úgy olyan dolgokat csinálni, ami akkor ezek szerint Krisztusnak tetsző. Tehát akkor, hogyha mások előtt jó vagyok, akkor előtte is biztos. A lényeg, amit itt kiemeltem magamnak, az az, hogy megtapasztalhassuk Istent. Azért nincs értelme csoki tortát enni, hogy utána le tudjak tőle fogyni, mert nem fog megtörténni. Csoki tortát azért teszem, mert finom. Hogyha ilyen triviális példával szeretnék élni, akkor ezt tudom Istennel kapcsolatban is hozni, hogy nem azért jövök Isten elé, mert akkor majd hű de jók lesz az életem, és akkor majd minden vihar lecsendesül, és wow, mekkora királyság lesz minden. Nem, Istennel ugyanúgy megvannak a gondok, Istennel ugyanúgy megvannak a problémák, én még mindig árva vagyok, attól függetlenül, hogy Istennel járok. De hogy az az út, amin vagyok, attól, hogy a körülmények ott vannak az életemben, attól függetlenül még mindig egy Istennel való út. Egy olyan út, amiben ezek a körülmények már akár vannak, akár nem, nem olyan súllyal rendelkeznek, mint előtte. Hogyha benne van az igazság az életünkben, szeretném, hogyha megjegyeznénk két ilyen gyakorlati példát. Attila azt mondta, hogy hozzak gyakorlati példákat, mert én egy nagyon elméleti ember vagyok, és viszont mindenki itt azt mondta, hogy nagyon gyakorlati. És hogy hozzak gyakorlati példákat. Hogyha egy nagyon alap gyakorlati példát szeretnék hozni, akkor fontosnak tartom azt, hogy minden nap legyen az ige az életünkben. Én nem régen kezdtem el azt, hogy minden nap az igével élek, mert hogy amikor az első 3 éve volt a kereszténységemnek, ilyen finoman takargassam a fiatal koromat, akkor valahogy úgy éltem, hogy ha megragadott egy ige, akkor gondolkoztam rajta napokig. Ha megragadott egy szakasz, vagy inkább amikor megfeddeni próbált, mert hogy arra nem voltam nagyon sokszor vevő, akkor gondolkoztam rajta néhány napot, és megnéztem, hogy hol vannak kiskapuk, vagy hol lehet, hát jó, ha már úgyis muszáj beleállni, akkor valahogy azért csak bele tudok 3 nap alatt törődni, még 1 nap alatt nem biztos. De azt kellett észrevennem, hogy amikor nincs minden nap az ige az életünkben, akkor valami hiányzik. És ezért elkezdtem úgy olvasni a Bibliát, mintha egy könyv lenne, mintha történetek lennének benne. És mellette elkezdtem úgy tanulmányozni a Bibliát, mintha Isten szava lenne. Olvasok minden nap egy részt, ami az Ószövetség, most éppen az Ószövetségben vagyok, még mindig elég hosszú, de hogy ami történetszerű, ami csak arról szól, hogy megismerem, hogy mi a népnek a története, hogy mit szeretett volna Isten akkor mondani. És mellette, hogyha nem tanulmányozom minden nap az igét, akkor is gondolkodok valami olyanon, amit mondjuk előző nap tanulmányoztam, vagy két nappal azelőtt. De igyekszem olvasni, egy lassú olvasás, amikor csak olvasok, és igyekszem tanulmányozni valami olyan, amikor mi elmélyülök benne. Szóval ezt mondanám egyik alapnak, hogy legyen az ige az életünkben, legyen ez a középpontban, legyen ez, ami a mindennapjainkat meghatározza, hogyha már gyakorlati példáknál tartunk. Az ennél kicsit haladóbb, amit Jézusnál is látunk, az, hogy van-e valaki az életemben, aki felé szolgálok? Van-e valaki olyan az életemben, akit tanítványozok, akit vezetek, akinek segítek abban, hogy ő jobban megismerhesse Istent? Van-e valaki az életemben, aki ezt velem teszi? Akihez oda mehetek, és segítséget kérhetek tőle? Van-e valaki olyan az életemben, akiért imádkozom minden nap? Van-e valaki olyan, aki felé folyamatosan evangelizálok, vagy akik felé folyamatosan evangelizálok? Hogyha valahogy gyakorlatban kell megélni azt, hogy hogyan tudok nem csak az ige hallgatója, de megtartója is lenni, akkor azt tudom mondani, hogy ki kell mennem, együtt kell lennem másokkal, ahogy Jézus is együtt volt másokkal. Úgy kell vezetnem másokat az ő gondolatai alapján, ahogy ő is vezetett másokat, és úgy kell, hogy hagyjam, hogy mások engem vezessenek, ahogyan ő is vezetett másokat. Úgy kell, hogy megosszam az örömhírt másokkal, ahogy ő sem mondta azt, hogy hát Samária, hát milyen hely az, hát ott mindenféle ilyen bűnös emberek élnek, akkor oda nem megyünk. Nem, kiment és megosztotta az örömhírt. Mondjuk a személyében egy fokkal egyszerűbb volt, mert ő volt az örömhír, de ez már egy másik kérdés. Hogyha ezt írtam fel magamnak, hogy akik az igét hallgatják és cselekszik, azok mind Isten gyermekei. Hogy hallgatom az igét, hogy cselekszem az igét. Ezek azok, amik úgy gondolom, hogy velünk kellene, hogy legyenek ezek a kérdések. Tehát első körben néztük azt, hogy Krisztus minden vihart le tud csendesíteni. Amikor belépek vele a hajóba, elkötelezem magam mellette, akkor ő utána jön, és bármilyen is a körülmény, ő ott van. Ő velem van a problémában. Amit fel kell tennünk kérdést, az, hogy hol van az én hitem. Megvan-e az én hitem? És utána láttuk ezt a másik pontot, ami pedig már arról szól, hogy hallgatok-e rá, mondom-e azt, amit, vagy csinálom-e azt, amit ő mond. Tehát, hogy hallgatom-e és cselekszem-e az igét. Mert hogy akkor vagyok igazán az ő testvére, akkor vagyok Isten gyermeke, ha hallgatom is, és cselekszem is az igét. Kicsit igyekeztem nem túl rövid lenni, de úgy látom, hogy sikerült. Kicsit szeretném, hogyha mélyebben elgondolkoznánk ezzel a szakasszal kapcsolatban azon, hogy vajon mi ezt tesszük-e. Hogyha Krisztus arra vár, hogy beüljünk mellé a hajóba, hogy megszólítsuk őt. Egy olyan útra hív, ami igaz, hogy tele van örömökkel, de hogy tele van mellette egy csomó olyan dologgal is, ami nehéz. Ezt nem fogja senki tagadni. Viszont emellett fontos azt megvizsgálni minden nap, hogy mi benne vagyunk ebben a hajóban. Úgy érzem. Azt is fontos megvizsgálni, hogy vajon mondjuk-e másoknak, hogy bizonyos sztenderdeket el kell érniük, hogyha mi ahhoz tartjuk magunkat, hogy csak kegyelemből van üdvösség. Vajon mások felé úgy lépünk-e fel, mintha nekik különleges kritériumokat kellene teljesíteni? Pedig mi magunkkal úgy gondoljuk, hogy hát mi vagyunk a legjobbak, hát ennél szuperebb emberek nincsenek is a Földön. Néhány fejezettel korábban azt olvassuk a századosnál, hogy Uram, ne fárazd magad, mert nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj. Ő hajlandó volt felismerni azt, hogy egyszerűen nem méltó, mert nem is lesz soha. Csak azt mondta, hogy kérlek, gyógyítsd meg a szolgámat, mert beteg. Hogyha úgy érzed, hogy nem sikerült még egy ilyen döntést meghozni, akkor bíztatnálak rá, hogy tedd meg. Hogyha úgy érzed, hogy már egy ilyen döntést meghoztál, amit én is 4 éve, akkor arra bíztatlak, hogy kötelezd el magad újra, kötelezd el magad minden nap. Hogyha úgy érzed, hogy ez megtörtént, hogy sikerült elkötelezned magad, sikerült akár először, akár sokadjára döntened Jézus mellett, és ezt szeretnéd tudtomra is adni, akkor én nagyon szívesen imádkoznék érted. És hogyha jól tudom, utána még fogunk néhányat énekelni. Igen, jó. Akkor még egy imával lezárnám, és aztán köszönöm, hogy együtt voltunk. Mennyi Atyám, én hálát adok neked azért, hogy kicsit eléd jöhettünk, és kicsit tanulmányozhattuk újra a te igédet. Uram, köszönöm azt, hogy te folyamatosan velünk vagy, és akkor is, amikor azt érzem, hogy nagyon nehéz, akkor is te a tenyereden hordozol, és segítesz. Uram, kérlek, áld meg azoknak az életét, akik most elhatározzák, hogy veled szeretnének járni, vagy akik már régebben elhatározták, de szeretnének újra elköteleződni feléd. És Uram, csak kérlek arra, hogy legyél velünk a mindennapokban, és hadd kerülhessünk hozzád közelebb minden nappal. Fiat nevében. Amen.